A társadalmi nemek a szociológiában és a művészet történetben. Veszeli Anna előadása.
Jó napot kívánok! Akkor végül is az a feladatunk a ma délelőtt, hogy megmutassuk azt, hogy a gender studies, tehát a társadalmi nemek tanulmánya, az milyen fontos szerepet játszhat más tudományok területén, és hát itt nem csak a bölcsészettudományokról lehetne szó, hanem ténylegesen a biológiától, az orvostudománytól, a jogtudományig számtalan területen. Nagyon fontos az, hogy tisztában legyünk azzal, hogy hogyan formálják az embereknek az egymáshoz való viszonyait, és nem csak a viselkedését, hanem a viszonyait, azok a adottságok, amelyeket a gender fogalomhoz kötünk. Talán a legfontosabb, amit leszeretnénk szögezni az elején, az, hogy a gender nem egy olyan tulajdonság, olyan minőség, amely egy egyénhez kapcsolódik, hanem alapvetően egy olyan minőség, amely mindig viszonyoknak a függvénye és viszonyokban jön létre. Ez lehet anya és gyermek viszonya, lehet férfi és nő viszonya, két férfinek egymáshoz a viszonya, és ezt lehet tovább ragozni. A szociológiai szempontból legfontosabb itt elsősorban az, hogy azért problematizáljuk a gender jellegű kapcsolatokat, mert hogy ez mindig egyenlőtlenség, és nem egyszerűen akármilyen egyenlőtlenség, hanem alapvetően hatalmi viszony. Szerencsére magyarul olvasható Thomas Lakörnek a Testre töltött nem címmel megjelent könyve, amelyet mindenkinek a figyelmébe ajánlok. Dubcsik Csaba kitűnő fordításában évek óta olvasható, ahol azt a tényt, amit a történészek egy része ismert, de nem közismert, nagyon világosan és nagyon jól dokumentálva Lakör kifejti, hogy általában a hagyományos társadalmakban és Európában nagyjából a 17. század végéig nem arról van szó, hogy az úgynevezett biológiai nemre ráépül és valamilyen módon módosítja a társadalmi nem, hanem a gondolkodásmódban, a társadalmak működésmódjában, az egyénekkel való bánásmódban a gender, a társadalmi nem a meghatározó, és ebben az értelemben csak másodlagos az, amit biológiai nemnek nevezünk, és ez szerint történik a viselkedésnek a szabályozása, a társadalmi és társas szabályozása is, hogy alapvetően hatalmi a rendelkezési jognak, a másokkal való rendelkezési jognak a különbsége az, amit a gender viszony kifejt. Most nagyon érdekes az, hogy ma úgy gondolunk erre pont fordítva, hogy hát vannak ezek a biológiai adottságok, de azért ez nem minden, mert azért mindenféle egyéb épül rá, vagyis hogy van valamilyen értelemben egy természet, és a természet meghatározza azt, hogy milyenek vagyunk, ezt némileg módosítani lehet. Na most az érdekes ezzel kapcsolatban az, hogy már a 18. században rettenetesen világos az, hogy ez a bizonyos állítólagos természet, ez egy nagyon is kétséges hivatkozási alap. Van egy kedvencem, egy Theodor Gottlieb von Hippel nevű porosz főpolgármester, Königsberg főpolgármestereként kortársa és barátja, aki két névtelen feminista traktátust publikált még a 18. századnak a 60-as, 70-es éveiben, ami olyan megdöbbentő volt a kortársak számára, hogy nagyon sokan azt gondolták, hogy talán paródia. Tehát, hogy azt egyszerűen nem lehet komolyan venni, hogy mondjuk ilyen ötletekkel álljanak elő, hogy a nőknek azonos képzési lehetőségeket kell biztosítani, mint a férfiaknak. Tehát ez a bizonyos Hippel azt írta, hogy minden állítás a természetre mutogat, mint a maga alapjára. Egy olyan forrásra, melyben, mint általában az okleveles forrásokban, mindenki azt találja meg, amit éppen keresett. És talán a legfontosabb állítása az, hogy nem arról van, hogy legyenek kedvesek és udvariasak és előzékenyek és elnézőek a nőkkel, mert ezek kiváltságok és nem kiváltságokra, hanem jogokra van szüksége. Ezt írja. Amíg a nőknek csak kiváltságaik, de nem jogaik vannak, amíg az állam csak mint élősködő növényekkel bánik, velük, s polgári létüket és értéküket annak a férfinak köszönhetik, akikkel a sors összepárosította őket, addig betöltheti-e a nő természetes hivatását, hogy férjének teljes gyermekeinek anyja, se nemes meghatározottságok folytán az államnak tagja, polgára, s ne pusztán gyámolítottja legyen. Ez egy rettenetesen fontos gondolat, és mondjuk Hippel amellett érvel, hogy a francia forradalom alkotmánya képtelen volt egyenlő jogokat biztosítani a nőknek, pedig hát hogyan lehet a társadalom felét kizárni a jogokból, és azt mondja, hogy azt sem érti, miért gondolják azt, hogy a nők nem alkalmasak politikai tevékenységre. Megnézzük, jelenleg három nagy birodalom van Európában, és mind a háromnak az élén egy-egy nő áll. Tehát igazság szerint mindezek az állítások a nemek közötti különbségekről, amelyek természetesen adottak, az ember meg alaposan megnézők. Hát mindig kiderül, hogy ezek mind nagyon fontos és lényeges társadalmi konstrukciók. Társadalmi konstrukciók akkor is, hogyha nem a nők érdekében, hanem éppen a nők ellenében fogalmazódnak meg. Itt ugye a Hippel barátjának és egykori tanárának, a Kantnak a véleményét idézem, aki azt állítja ugye az antropológiai írásaiban, hogy a nőnek felesleges elvont tudományokkal, alapelvek megértésével vagy adatokkal terhelnie szép értelmét. Ugyanis az a nő személy, akinek a feje tele van a görög nyelvvel, mint Dacier asszonynak, vagy alapos vitákat folytat a mechanikáról, mint Châtelet Marquinő, akár még szakállt is viselhetne, mert ez talán még világosabban tükrözné a mély értelműség arc kifejezését, amelyre az ilyen hölgyek törekednek. Hogy is mondjam, ezzel csak jelezni akarom, hogy ez egy dolog vitatott, és már a 18. században nagyon komoly viták vannak arról, hogy voltak éppen azokat a különbségeket, amelyeket fenntartunk, és állandóan újra termelünk a férfiak és nők között, ezek közül mennyi az, ami szükségszerű, és mennyi az, ami nem. És én azt hangsúlyoznám, hogy nem egyenlőtlenségről van szó, hanem olyan különbségről, amely alapvetően hatalmi viszonyokban határozódik meg. Tulajdonképpen azt mondtam, hogy szociológiáról és művészettörténetről fogunk beszélni, mert azt gondoltam, hogy sok-sok többen fognak a történelemről. De így ez egy kicsit mostan eltolódott, amiről mindenképpen szeretnék beszélni, az azt, mi van a szociológiában. Szociológiában az van, hogy ugye vannak az alapító atyáink, akik hárman vagy négyen vannak, és ezeknél mindegyiknél találunk rettenetes érdekes gondolatmeneteket éppen a nemek közötti viszonyról. Pedig alapvetően hát ilyen inkább konzervatív beállítódású emberekről van szó. Az egyik, amit nagyon szeretek emlegetni, az Durkheimnek a klasszikus, az öngyilkosságról írott könyve, amelyet a mai napig, hogy semmi, annak ellenére, hogy egyszerűen keresztáblákkal dolgozik, egy módszertani útmutató arra vonatkozóan, hogy hogyan is kell a statisztikát olvasni és a szociológiát művelni. És ebben egy egészen rövid részt szentel Durkheimban nemek közötti különbségnek. Őt kizárólag az érdekli, hogy melyek azok a lehetséges tényezők, amelyek az öngyilkosságra való hajlamot, készséget erősítik az európai társadalmakban, és aztán tényleg a vallástól az éghajlatig és a foglalkozástól a nem is tudom mondani, minden a legkülönbözőbb dologig, de mondjuk a nemek is megvizsgálja, hogy mely tényezők játszhatnak itt szerepet. És azért szeretem ezt a részt a Durkheimnél, ugyanis az egész mai napig, a 18. századtól kezdve, a meséktől a szép irodalomig mindegyik azt halljuk, hogy a nőknek egyetlen fontos céljuk van, hogy végre férjhez menjenek, akkor aztán révbe érnek, és be is lát, ezzel vége is a történetnek. Na most Durkheim egyszerűen, aki maga egy meglehetősen konzervatív felfogású ember, ami a családot, a nevelést és hasonlókat illeti, azt találja, hogy a férfiak akkor hajlamosabbak inkább öngyilkossággal megoldani a megoldhatatlannak tűnő helyzeteket és problémákat, ha aglegények, vagy özvegyek, tehát ha egyedül élnek, ezzel szemben a nők akkor, hogyha házasságban élnek, vagyis, hogy abban a pillanatban, ha akár, hogy sem hajadonok, vagy akár özvegyek, voltak éppen az öngyilkosság, mint probléma megoldási lehetőség jóval kevésbé merül fel. Zimmel, a másik fontos alapító, Georg Simmel, ugye itt mind a 17-ben voltak Dürkheim, és 1918-ban Simmel. Ugye Simmel pontosan az, aki az első a szociológusok közül, aki komolyan veszi a nőmozgalmat, aki folyamatosan reflektálja és értelmezi azt, hogy mi az, ami történik a nőmozgalom, és aki már explikálja azt a problémát, amit később, ugye, amit Clara Zetkin úgy fogalmazott meg, hogy a nőmozgalom ez nem homogén, mert van a hölgyek mozgalma, meg a nőknek a mozgalma, vagyis, hogy a polgári dámák és a munkásasszonyok, azok pontosan ellentétes célokért harcolnak, és mind a kettő figyelembe kell, és meg kell értenünk. Az egyik szeretne megszabadulni a mondjuk a gyári munka terhétől azért, hogy a háztartásával és a családjával foglalkozhasson, a másik meg úgy gondolja, hogy hát tanult, meg energiái vannak, és valami mondom, tevékeny akar lenni a közéletben, és ez bizony eléggé ellentétes motiváció. Ami a művészettörténetet illeti, hát az az érdekes, hogy mindig azt mondják, hogy hát hol vannak a nagy művésznők, hol vannak a nagy írónők, hol vannak a nagy művésznők. Most az írónőkről nem is beszélek, ugye talán többen olvasták Virginia Woolfnak a Saját szoba című könyvét, ahol világos az, hogyha Shakespearenek lett volna egy ugyanolyan tehetséggel és megáldott húga, az Londonig sem jutott volna el az adott feltételek között, nem, hogy akár egy színház közelébe mehessen. Úgyhogy ezt most zárójelbe tesszük, mi van a képzőművészettel, hol vannak a nagy művésznők. Hát egyrészt nagyon érdekes, hogy vannak, persze, és nem az a cél, hogy felfedezzük a másod és harmadrangúakat, és megcsináljuk egy női művész, vagy egy feminista művészettörténetet, hanem sokkal érdekesebb az, hogy hogyan vannak, hogyan szerepelnek. Tehát a művészettörténet, mint egy szakma, voltaképpen hogyan szerepelteti a nőket. Nagyon érdekes, hogy egzotikus kivételként, de olyan egzotikus kivételként, mint mondjuk Boccaccio azt írja 1350-es években, hogy mikor a kiváló nőkről beszél, hogy úgy véltem, hogy teljesítmények némi dicséretet érdemelnek, hiszen a művészet igencsak idegen a nő szellemétől, és a dolgokat nem lehet nagy tehetség nélkül létrehozni, ami viszont a nőknél általában nagyon ritka. Jó, ez a kiinduló pont. A másik az, hogy milyen az oktatási rendszer, tehát hogy hol lehet megtanulni, mondjuk mintázni vagy festeni, hát nyilvánvalóan, hogy valamelyik mesternek a műhelyében. Most akkor, amikor egészen a 19. századig úgy néz ki az inas lét, hogy az inas beköltözik a mesternek a háztartásába 7 éves korában, és ott él, abban a pillanatban nyilvánvaló, hogy egy lányt az adott körülmények között nem engednek ki otthonról, tehát eleve nem lehet inas státusza. Nem véletlen az, hogy a legtöbb ismert nő, festőnő, az a festőnek a lánya, tehát aki az apja műhelyében tanulja meg a szakmát. Na most, mintán az idő gyakorlatilag véges, egyetlen egy példát hozok, mert ez nagyon jellemző, ez pedig nem kettőt azért. Az egyik Tintorettónak a húga, Marietta Robusti, aki ugyanúgy, mint Tintoretto, az apja műhelyében dolgozik, és természetesen ő nem, hát nem jogképes, nem szerződésképes, tehát minden ilyen esetben az apa jár el az ügyeiben. Hívják udvari festőnek, nem engedi el otthonról, hanem kiházasítja a helyi ezüstműves cégnek a főnökéhez, azzal a feltétellel, hogy nem megy el a apai háztartásból, hanem továbbra is ottan dolgozik. Eleve úgy kezelte a művészettörténet, hogy hát egy lényegtelen, az egyik, a segédek egyike. Tintoretto műhelyben nem kell vele foglalkozni, egészen addig, amíg egy főműnek, megtalálták egy főművön a Marietta Robustinak a szignóját, de hogy mennyire nem tudta ezt elfogadni, ezt a festőnőt, mint lehetséges szerepet a szakma, az abból derült ki, hogy például a 19. század, 20. század fordulóján regények születtek arról, hogy Marietta Robusti igazából, de hogy a testvére, hanem szeretője, múzsája, akármilyet Tintorettónak, tehát meg kellett találni azt a női szerepet, amiben belefér. A másik példánk az Judith Leister lenne, ugye ez 17. század, egy kiváló festő volt, és hát azt lehetett látni, hogy ugyanolyan jó festő, mint Hals, és stilisztikailag is nagyon közel áll hozzá. Ezért aztán egyrészt természetesen vele kapcsolatban is elkezdték azt, hogy hát nyilvánvalóan Halsznak a szeretője volt, amiről szó nem volt, egy saját független festő volt, egész addig, amíg férjhezen ment egy kocsmároshoz, és akkor befejezte a festészettel való foglalkozást. De ami igazán érdekes, az, ahogy a műkereskedelem, meg egyáltalán a művészet történet, az attribúció történt, hogy az összes gyengébb művnek tartott művet, azt Judith Leisternek tulajdonították, és az igazán jókat, azokat Halsznak, és itt ugyanaz volt, hogy aztán voltak, hogy is kétségben vonhatatlan bizonyítékok arra, hogy egészen kvalitásos, kiváló művek, azok bizony Judith Leistertől származnak. Tudjuk azt, hogy akkor, amikor Francis Bacon leírja, hogy hogyan tanulmányozza a természetet a tudós, és az derül ki, hogy hát ugye a mesztelen igazsághoz eljussunk, ehhez a természetet kínpadra kell fektetni, és úgy kell kicsalni belőle a kincseit. Ugyanezt a gondolatot meg lehet találni Kandinsky-nál a művészettel kapcsolatban, és azért idézném meg ezt az egy idézetet, mert mutatja azt, hogy nem a mi mániánk az interszekcionalitás, és hogy függ össze hatalmi viszonyokkal, mondjuk azt, hogy mi van a kultúrában, mi van a gyarmatosításban, hanem maga a gondolkodásmód az, amelyik így működik. Kandinsky 1913-ben, tehát Kandinsky a festő írja emlékeit, és következőt írja. Megtanultam harcolni a vászonnal. Megértettem, hogy a vágyamnak ellenálló lény, amelyet erővel kell e vágyhoz hajlítanom. Először úgy áll előttem a vászon, mint egy tiszta szűz, tiszta szemmel és mennyei örömmel. És aztán jön az akaratos ecset, amely előbb itt, aztán ott fokozatosan legyőzi a maga sajátos energiájával, akárcsak az európai gyarmatosító, aki benyomul a mindaddig érintetlen vagy szűz természetbe fejszéjét, lapátját, kalapácsát és fűrészét bevetve, hogy azt vágyához alakítsa. Köszönöm a figyelmet.
Elhangzott a társadalmi nemek a szociológiában és a művészet történetben. Veszeli Anna előadása. A felvételt az első pesti egyetemi rádió készítette 2018-ban.